Haza, majd én leszedem a virágokat. Garcia arra gondolt, a lány nem akarja, hogy lássa a titkát. Bár szíve szerint ment volna, azért tett még egy utolsó lovagias ajánlatot.
Ha akarja, bemegyek a fák közé, és ott megvárom, míg megtalálja és leszedegeti. Esküszöm, oda se nézek, mit csinál. Ha leszette, segítek lecipelni Juanhoz.
A lány mosolyogva a karjára tette a kezét. Köszönöm, Garcia, majd odalent találkozunk. Garcia megvonta a vállát. Ha nem kell a segítsége, úgy is jó. Egy óra múlva lent lesz a faluban, és ha szerencséje van, még ébren találja Bridgetet. Éjszakai műszakban van a férje a fűrésztelepen, nagy hancút csaphatnak reggelig.
Ahogy akarja, kisasszony,
mondta, és a sapkájához emelte a kezét.
Holnap este ott leszek Juannál.
De nem volt ott, és soha többé nem is ment oda. A lány néhány pillantással felmérte a terepet. Itt kellett felverniük a sátrat a vízmosás mellett. Innen a legjobb a kilátás, itt lehet szerelmeskedni a füvön, innen még a távoli hegyek is látszanak. Kinyitotta a hátizsákját, és éppen kiemelt volna belőle valamit, amikor furcsa, messziről jövő, monoton kopácsolás ütötte meg a fülét. Mintha éjszakai madár dolgozott volna egy faágon. Dum, 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 dum. Először ügyet sem vetett rá, aztán megállt a keze a hátizsákjában. Ez nem madár, súgták az ösztönei. Ahhoz túlságosan ritmusos a kopácsolása. Akkor meg mi az ördög lehet? Dudum, dam, ding, dang. Mintha valami végigfutott volna a réten. Szeme sarkából látta a kicsi árnyékot, de mire oda pillantott, már nem volt sehol. Monát azonban nem olyan fából faragták, hogy eltekintsen az ilyen apróságoktól. Sok társa már rég a más világon kergeti a terroristákat, éppen emiatt, hogy egyszer, valamikor elkerülte a figyelmét egy lényegtelennek tűnő jelenés. Egy lebbenő árnyék a fű fölött. Villámgyorsan a földre vetette magát, és arrafelé gurult, ahol a mozgást látta. Nem egyenesedett fel, nem kúszott, úgy gurult, ahogy a gyakorlókönyv előírta. Ruháját átnedvesítette a harmat, és megbirizgálta a bőrét. Ennek ellenére örült a harmatnak, hiszen bizonyosságot nyerhetett általa. Nyert is. Amint lepillantott a fűre, észrevette, hogy másodpercekkel ezelőtt állt valaki rajta. Nem tudta megállapítani kicsoda, hiszen a lábnyomnak nem voltak kontúrjai. Egy azonban biztos. Sem patás nem volt, sem túl nehéz. Ha patás vagy nehéz lett volna, jobban megőrződött volna a lába nyoma a füvön. Ding-dong, ding-dong. Nem állt fel, csak feltérdelt egy kicsit. A rét közepén bujkált, egyenlő távolságban a vízmosástól és a fáktól, és a hátizsákjától. Éppen elindult volna a hátizsák felé, kockáztatva vele, hogy akárki is futott át a réten észreveszi, amikor egyetlen pillanat alatt felerősödtek a hangok. Most már világosan ki tudta venni a dob-puff fogását a látszólagos hangzavarból. Dum, tudum, dum. A dob hangját kiáltások kísérték, mint amikor vadászok hajtják a vadat. Hátizsákjától nem messze két-három árnyék bukkant ki a holdsugárból. Kicsik voltak, akkorák, amekkorának az ember a törpéket képzeli. Mona erejében meghűlt a vér. Mi a fene folyik itt? Valakik szórakoznak vele? A kocsmabeliek határozták el talán, hogy revansot vesznek Gutmann vereségéért. A kis, vékony árnyak körülfogták a hátizsákját. Mona elszorult szívvel figyelte, hogy kinyújtják érte a kezüket, és elkezdik cipelni a vízmosás felé. Erőnek erejével kellett visszatartania magát, hogy ne rohanjon utána, hiszen benne volt minden fegyvere, amelyekkel felvehette volna a harcot az éjszaka kísértetei ellen. Amíg az árnyak a hátizsákját lopták, furcsa gondolatok futottak át az agyán. Talán akkor is, vele is, így kezdődött minden. Ártatlan tréfának tűnhetett, mesejátéknak, hogy aztán tragikus véget érjen. Ding-dong, ding-dong. Az erdős ligetes domboldalon is megszaporodtak az árnyak. Csak hogy ezek már nem a fák árnyai voltak, hanem izgőmozgó alakok. Olyannyira összekeveredtek a fa árnyékokkal, hogy Mona nem tudta elválasztani őket egymástól. Már abban is kételkedett, hogy a tolvajok valóban olyan kicsike. Ösztönének engedelmeskedve balra fordult. Szerencsére a tőre nála maradt. Előhúzta és maga elé tartotta. Bár a kés nem erős oldala, annyira azért talán futja a tudásából, hogy kiukasszon vele néhány amatőrt. Csak hogy valóban amatőrök-e a támadói. Mivel rájött, hogy akárkik is vannak körülötte, bekerítették és pontosan tudják, hol van, nem rejtőzködött tovább. Felállt, előre szegezte a kését, amelynek a pengéjén azonnal meg is villant a holdfénye. A jobb oldalon húzódó bokrok felé kémlelt. Az árnyak, mintha megijedtek volna a késétől, felszívódtak. – Hé, van itt valaki? – kiáltotta a holdfénybe. – Van itt valaki? Mintha csak a szavaira válaszolna, feldübörgött a dobszó. Dum, dudum, dum, dudum. A baloldali bokrok előtt ismét felbukkantak az árnyak, és egyre közelebb merészkedtek hozzá. Még mindig nem volt biztos benne, emberformájúak-e, hiszen amikor elvitték a hátizsákját, jószerével csak elmosódott kezeket látott. Lehet, hogy valami majomféle él a Pireneusokban. Talán állatkertből, vagy éppen Gibraltárból szökött majmok. Mintha villám cikázott volna át az égen. Csak hogy megdöbbentő módon nem fényes, hanem fekete. Néhány centiméternyire vágott be a jobb keze mellett. Mona rémülten meresztette oda a szemét, ahová a villám becsapott. Azt hitte rosszul lát. Jókora pattintott kő hevert a fűben, olyasmi, mint a kobalt, nyíl nélkül. Ha eltalálja, akár meg is ölhette volna. A dobszó változatlanul ott dübörgött a fűben, amikor megérkezett a második kő is. Ez már súrolta a zubbonyát. Mona nem volt ostoba. Pontosan tudta, hogy ha akarták volna, el is találhatták volna. De nem akarták. Azt akarták, hogy húzódjon balra. Visszadugta az övébe a kést. Egyelőre alig, ha lesz alkalma használni. Ha nem engedelmeskednik nekik, megölik a köveikkel. Mona engedelmeskedett. Lassan, óvatosan balra húzódott. A dobok szüntelen puffogásába közben éles kiáltások vegyültek. Jó 10 lépés megtételéig semmi sem történt. Ekkor Mona megpróbált visszahúzódni arra, amerről jött. Egyszerűen csak ki akarta próbálni, jó vége lesz-e, ha ellenszegül az akaratoknak. Nem lett jó vége. Alig, hogy visszafelé mozdult, menetrendszerűen jött az újabb kő. Hiába igyekezett kikerülni, nem sikerült. Az éles fegyver a karjának vágódott, letépve a zubbonya fél ujját. Mona érezte, hogy rémület hullámzik át rajta. Ilyen pontosan nem lehet apró, mozgó célpontot eltalálni. Csak a cirkáló rakéta képes. Összeszorult a torka. Az a megveszekedett, hihetetlen érzése támadt, hogy a kövek felröppennek a levegőbe és követik a mozgását. Mintha a hőérzékelő lenne bennük. Akárhogy is akart kitérni előlük, nem sikerült, mert nem is sikerülhet. Az érzékelő megkeresi, és a testének irányítja a követ. Ismét balra indult. A dobok megkönnyebbülve puffantak néhányat, mintha azt jelezték volna valakinek, hogy minden rendben van, a vad követi a megszabott irányt. Immár 20 lépést engedélyeztek neki. Akkor vágódott be mellette az újabb kő, arra utasítva, hogy forduljon az erdő felé. Mona megkönnyebbülten fellélegzett. Az erdő mindig is a barátja volt. Ha bekerül a fák közé, előnyben lesz velük szemben. Ahogy fellélegzett, azonnal meg is rohanták a kétségek. Biztos, hogy előnyben lesz velük szemben? Ha így lenne, ezt ők is éreznék, és nem engednék be a fák közé. Ha pedig mégis beengedik, ez annyit jelent, hogy ott is megvannak az eszközeik a... Mihez is? Úristen, mihez is? Mona nem egyszer került már kutyaszorítóba az elmúlt évtized során, mindeddig ki is menekült belőle, de hogy ebből is kimenekül-e, egyre valószínűtlenebbnek tűnt számára. Előkészítetlen terepen mozgott, ráadásul nem is ismerte az ellenfeleit. Amikor idejött, még azt gondolta, hogy egy aberrált fickóval vagy egy rablógyilkossal lesz gondja. Eggyel, maximum kettővel,